Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a stúdióban.
Galgóczyné Szabó Zsófia, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Percel Éva szerkesztőműsorvezető, és sok szeretettel köszöntjük Göncöl Szabolcs kollégánkat, aki ma a technikai segítséget biztosítja nekünk. Az elhangzott dal a szokásos szignálunk, Mária segíts!
Így legyen.
Hát így legyen, de ráadásul még nagyon jól passzol is a következő témánkhoz. Segítő Mária Kegyhely, Bodajk lesz a témánk, és Móroc Tamás atyával fogunk beszélgetni. Egy nagyon nagy munkálatról, egy nagyon nagy munkálat úgy néz ki, hogy lassan a végéhez ér. Hát ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Hát ha valahol, akkor Bodajkon nagyon kellett a Mária segíts. Isten hozta a telefonnál Móroc Tamás atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék.
Mindenki ámen, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és a kedves Mária Rádió hallgatókat.
Tamás atya, a konferálásban említettem, hogy segítő Mária Kegyhely, és egy nagyon-nagyon hosszú munkálat vége felé közeledünk. Egészen pontosan, ha minden jól megy, és a Jóisten is megsegít, szeptember 13-án lesz az újra felszentelése a gyönyörűen tatarozott és kibővített kegyhelynek. Erről szeretnénk beszélgetni. Hogy kezdődött a munka, milyen fázisok voltak? Mert azért az ember azt tudja, hogy mikor nekiáll a két szóba halt tatarozni, az is egy borzasztó megpróbáltatása a családnak és mindenkinek. Igen, igen. Hogy zajlik egy ilyen csodálatos, az egyik legrégebbi kegyhelyünkön? Hogy zajlott ez, Tamás atya?
Én 8 éve kerültem ide 2012. augusztusában, és akkor már egy nyertes pályázatot vettem át, vagy kellett elindítanom 28 évesen. És már akkor éreztem, hogy egy hosszabb útnak az elején vagyunk, amikor egy romos, kicsi elfeledett és eltakart kegyhelyet kell megmutatnunk, felújítanunk, működtetnünk. És egy 8 éves útnak a vége ez tulajdonképpen, vagy egy állomása, amikor 2016 karácsonyán, vagy karácsony után pár nappal a magyar köznévben megjelent, hogy a kegyhelyet, a felújítását támogatja Magyarország kormánya. Elindult az egyházmegyén keresztül, hiszen a beruházó tulajdonképpen a Székesfehérvár egyházmegye. Elindult egy tervezési szakasz, közbeszereztetés, második körben sikerült találnunk olyan vállalkozót, aki megfelelő áron elvitte ezt a munkát, és tulajdonképpen tavaly április 1-je óta építkezünk. Most tényleg a finishben vagyunk. Azért aggasztó ez a vírushelyzet abból a szempontból, hogy lesz az a szeptember közepe. És hát nyilván minden ilyen egy ekkora építkezésnél, amely 18 hónapot áttölelt, és tulajdonképpen minden négyzetméter megújul, ami még idáig nem újult meg a kegyhelyen, biztos, hogy lesznek olyan apró elmaradások vagy garanciális javítások, amely miatt azért a szeptember 13 az nem a végső dátuma lesz ennek a felújításnak, de valóban szeretnénk egy szép ünnepet, egy szép hálaadást, egy könyörgő napot segítő szűzanyához, hogy ez a felújítás elvégeződött, és egy szép kegyhelyen várhatjuk, a megújult kegyhelyen várhatjuk az ideérkezőket.
Na, akkor 2012-ben indultunk, 2016-ban volt egy nagyobb lépés, és végeredményben tavaly 2019-ben kezdődtek a munkálatok. Igen. Akkor tulajdonképpen ez a 18 hónap, a megvalósulás 18 hónapja tulajdonképpen nem is nagyon hosszú, nem is annyira hosszú, mint ahogy ezt én gondoltam. Azt említette Tamás, hogy eltakart, elfeledett, kicsit olyan háttérbe lévő kegyhely, ám bár az egyik legrégebbi búcsújáró hegyünk. Volt-e bővítés is?
Igen, talán erről egy szót azért hagy szóljak, hiszen amikor én is székesfehérvári fiatalként ide kerülhettem plébánosként már, akkor nagyon megható volt találkozni nem csak azzal, amit gyerekként láttam, hiszen a búcsukra azért jártunk, Bodajk ismerős volt számomra, hanem hogy tényleg egy Szent Istváni legendával éljük meg a mindennapokat és a kegyhelynek a történetiségét, amelyben Szent István az ő családjával ének idején Székesfehérvárról eljön imádkozni. Ez egy olyan történetiség, amelynek nyilván írásos dokumentuma nincs, viszont egy olyan komoly szájhagyomány és történeti emlék, amelyet már a 18.-17. századból ideérkező kapucinus atyák is felkarolnak, és azóta egy élő hagyományként építik rá a modernkori vagy barokkori kegyhelyet. Ami most a felújításkor történt, tulajdonképpen a 12-től elindult időszakban először megújult a templom külső, a plébánia, a rendház, amely a kapucinusoknak volt a rendháza, az is megújult, elkezdtük az udvar felújítását, és ekkor találkoztunk, vagy ekkor ért ez a lehetőség bennünket, hogy akkor tényleg az egész kegyhelyet gondoljuk végig, akár bővítés szintjén is. Közben a székesfehérvári püspökség püspökatya szeretetéből, jóvoltából elkezdte a kegyoltár restaurálását, ez saját forrásból történt meg, ez még a nagy tender előtt, a nagy a kapott adomány vagy juttatás előtt történt, hogy elkezdtük a szinte összedőlő, összerogyó kegyoltárt, amely egyházmegy egyik legszebb művészeti értéke, és hiszen egy 12 méter magas, szinte egy ikonosztásszerű faragott kegyoltár a Mária Hilt segítő szúznyak egyképpel. És akkor elkezdtük tervezni, gondolkozni, hogy hát mit szeretnénk. A sok ideérkező csoport, gyerekek, fiatalok vagy idősek, akár gyalogosok, hiszen a Mária út is ugye itt megy át, az országos kék túra is itt vonul át településünkön. Olyan forgalmat adtak, és olyan forgalom volt már itt a felújítás előtt, amik nagyon nehezen tudtunk kiszolgálni. Kicsi vizes blokk volt, nem volt egy közösségi tér, az udvar is le volt kerítve régi falakkal, és az egész tervezés kapcsán át tudtuk ezt gondolni. Visszavásároltunk egy 90-es években eladott területet, amely a kegyhely organikus részévé vált azzal, hogy lebontottuk a közé emelt falat. Egy új kiszolgáló épületet, mosdóblokkot építettünk, lehetőséget biztosítottunk a később egy büfének, vagy egy galéria kialakításával, egy új térnek. És hát a rendház is teljesen megújult, a templomban egy látogató útvonalat alakítottunk ki, kiállítási elemekkel tudjuk bemutatni az ideérkezőknek a kegyhely történetiségét, építését, és hát az teljes legmodernebb világítástechnika és vizuáltechnika tudja segíteni a szemmiségbe való bekapcsolódást, vagy a hallgatás élményét. Az Arándok udvar is megújul, és ami egy nagyon szép pontja az Arándok udvarnak, az a Szent Kút, amely fölött van egy gyönyörű zsolnai szobor, annak a teljes átépítése is megtörtént, mert sajnos 1939-42 között pont a háború alatt épült fel az Arándok udvar, és valószínűleg nem volt lehetőség minőségi alapanyagokra építőanyagokat szerezni, és nagyon rossz állapotban volt az a fal szakasz, amely elhatárolta a Szent Kút körüli részt, azt is teljesen újjá építettük, építhettük, úgyhogy az maga a kegyhelynek egy ilyen vizes hangulata is, a Szent Kút hangulata is teljesen egy központi elemmé fog válni így a felújítás után.
Tamás atya említette az elmúlt hónapoknak az eseményeit, itt a felújítási munkálatokat, nekem az jutott közbe eszembe, hogy igazából ez olyan, mint egy zarándoklat. Most beszéltünk a fizikai dolgokról, a fizikai kihívásokról, nehézségekről, de egy picit talán beszéljünk a lelkiségről. Hogy sikerült emellett a igen komoly nehézségeket hozó építkezés mellett mégiscsak valamiféle lelkületet megvalósítani? Ön hogy élte ezt meg?
Nekem emellett a fizikai dolog mellett, amely szükséges, hiszen nem tudunk anélkül lenni, nagyon-nagyon nagy élmény az, ami itt Bodajkon, akár mint egy lelkipásztori körzet, mint egy központi plébánia, papi közösségében megélek, a mindennapokban megélek, és hát nyilván az ideérkező csoportok szeretetében, a rájuk figyelésben, a lelki gondozásukban, nyomtatásukban megélünk. Talán most furcsa lesz, de ezeket az adatokat el szeretném mondani, hogy 16 falut látunk innen Bodajkról. Ezt 5 pap végzi, 5-en vagyunk itt, akik közül 2 nyugdíjasok, őket felvállaltuk, mi fiatalabbak. Nem mindez 5-ünk itt lakik, itt 3-an lakunk Bodajkon, 2 pedig egy-egy faluban, de ez a papi közösség egy nagyon fontos táptalaja annak, hogy tulajdonképpen majdnem egy szerzőzési közösségként is tudunk élni, vagy ha nem is szó szerint, hiszen nyilván mi világi papok vagyunk, azért más a mi küldetésünk. De nagyon jó az, amikor ide érkeznek az arándokok, és mi nem csak egy személyben tudjuk őket fogadni, nem tudunk gyóntatni litániát, lelkivezetést, egy szentmisét. A felújítás előtti évben például 5 egyháziskola tanári kara volt itt az év folyamán, akik nem csak egy-egy fél órára jöttek, hanem kértek tőlünk egy szentmisét, egy lelki gyakorlatot, meggyónásokat elvégezték, akár kulturális programmal is összekötöttük a napot, és ez a nagyon nagy élmény volt, hogy nagy igény van ilyen lelki központokra, akár egyházmegyén belül, akár az egyházmegyén túl is, ahol el lehet jönni egy napra, el lehet fogyasztani egy kis ételt, lehet lelkileg töltekezni. Tehát ez a papi közösség, ez egy nagyon fontos táptalaj annak, hogy mi is tudjunk gazdagodni, és hogy át tudjuk adni, mit jelentett Bodajk az előző években, évtizedekben, évszázadokban, az a rengeteg csoda gyógyulás, amit valóban a segítő szűzanyának köszönhetően, ezeket részint a múzeumi részen akarjuk bemutatni, részint pedig a modern embernek is szeretnénk átadni, hogy Jóisten meghallgatja az imát, és közben jár Mária a mi kéréseinkben, főleg a nehéz helyzetekben.
Ha megengedi Tamás atya, a túloldalról, mint zarándoklat szervezők és zarándokok hívők szeretnénk visszacsatolni, hogy tényleg mindig hatalmas élmény egy zarándoklat során megérkezni Bodajkra, gondolva itt mondjuk a Háromszentkút zarándoklatra, vagy most, ami jön augusztus 15-én, ugye most szombaton lesz az Egy úton nemzetközi zarándoknap, ha jól tudom, ugye most is több szakasz fog megérkezni Bodajkra. És zárómise is lesz, de segítsen nekem egy picit ebben, hogy lesz, ugye?
Talán hagyd szóljak egy szót, és hagyd köszönjem meg Véninger Névának azt a fajta elindítást, hogy egy nagyon szép zárt zarándokutat is szervezett itt, 3 szentkút van a környéken, és kis csapat alakult ki, akik fogadják az ideérkezőket, akik egy 3 napos zarándoklatot akarnak elvonulni. Éva abban is segít, és nem csak ő, hanem nyilván az oroszlányi tatabányai hívek is, hogy az Egy úton zarándoklat valóban egy célállomássá vált Bodajk, és most már két oldalról is úgy tűnik, hogy ez fog működni. 15-én várjuk az esti misére a tatabányáról induló csoportot, oroszlány és a környező települések csatlakozásával, és egy 3 szentkút zarándok csoport is elindul, akik ide fognak visszaérkezni, és egy szép lehetőség lesz, hogy akár ők is találkozzanak együtt, és mit tudjuk őket fogadni. Ez egy nagy öröm, hogy egy ilyen indító és fogadó állomás is lehetünk. Hagy szóljak még, ha van egy tényleg 2 perc, hogy emellett fölépült egy zarándokház is, ahol lehetőséget biztosít a lelki gyakorlatokra, a zarándokok megpihenésére. Ez egy inopos uniós pályázata volt az Egyházmegyének, amiben mi is becsatlakoztunk, vagy becsatlakozhattunk, és 56 főt tudunk majd várhatóan ősztől, október-novembertől fogadni. Tényleg zarándok körülmények, nagyon szép modern körülmények, de zarándok körülményekben, és hát nyilván próbálunk úgy árat is adni, hogy ő nekik is ez kényelmes legyen, és el tudjanak jönni akár több napra is gyerekek, ifjúság, hittantábor, lelki gyakorlatok, stb. Itt vannak egy hely mellett, ez a zarándokház, Szent Imre zarándokháznak neveztük el, Magyar Szent Család zarándoklata kapcsán.
Én egy kicsit még visszamennék a felújítás és a tatarozás és a bővítés részre. Itt emlegettük a fizikai részt, a lelkiségi részt, és eszembe jutott, hogy minden egyes ilyen nagyobb felfordulás, tatarozás kapcsán mindig vannak ilyen stoppok, hogy találtunk egy ilyen-olyan freskót, egy ilyen-olyan szekkót, vagy valamilyen emléket, ami miatt egy kicsit változtatni kell ezen a terven. Történt valami ilyesmi, kvázi csoda a felújítás alatt?
Ilyen apróbb dolgok voltak, amikről jó beszámolni. Például szerettünk volna a templomban egy jól láthatóan a fal elválásától jól érezhetően régi kaput visszaállítani, amely összekötötte volna még jobban az Arándok udvarral egy templomot, és kiderült, hogy abban a kapuban egy befalazott oltárnak a festményei, festett részei, freskói, szekkói voltak. Ez egy keresztelőmedencés oltár volt, ahol a keresztelés úgy visszaállítani. Sajnos kapu nem lesz belőle értelemszerűen, mert sokkal nagyobb értéket találtunk annál, mint sem, hogy tovább bontottuk volna. De hát érdekes volt, hogy korábbi festés volt benne, mint a templom egészének 1750-70-es Buherszavér általi kifestése. Aztán ami még érdekes volt, hogy a kegyoltár elbontásával lehetőség vált arra, hogy a meglévő kriptát bővítve a templom szentély alatt egy altemplomot hozzunk létre. Részint az urna temetkezések, modernkori temetkezések véget is, nagyon sokan keresik ezt a kultúrát, és méltó szent módot, hogy örök nyugodalmat vásároljanak, vagy a családtagjaiknak. Másodszorban pedig a templom középkori történetiségére kerestünk rá, amelynek kutatása hosszabb időt fog igénybe venni, tekintettel arra, hogy valóban találtunk olyan falmaradványokat, amik egyértelműen a barokkor előtti, tehát az 1600 és évek vége előtti falszakaszok. Nem egyszerű egy bolygatott földben a régészek segítségével, vagy régészek kötelező bevonása mellett sem azt mondani, kimondani bármit is ezekről a falakról, de viszont az tényleg egy jó érzés, hogy a templom nem csak ide épült valamikor, hanem van egy középkori átkötése, vagy vélhetően egy középkori átkötése. Ez egy nagyon érdekes történet, amiben tovább kell még kutakodnunk. Sok leírás van, ami valóban alátámasztja azt, hogy egy középkori állapotra épül rá egy hely. Az ideérkező kapucinusok az 1600-as évek végén a középkori állapotot építik tovább. Rengeteg csont, temető, maradvány jött elő a régészeti feltárás során is, amiket dokumentáltak a szakemberek. Ez is segítette abban, hogy valóban nem csak egy 300 éves helyez, hanem egy sokkal régebbi imádságos szent hely, akár vissza menve egészen tényleg a Szent Istváni legendáig, csodáig, imádságig a Szent Király maga ideérkező zarándoklatáig.
Utolsó kérdés, Zsófi, szeretném még föltenni, mert én nem tudom, még nagyon sokáig tudnám hallgatni Tamás atyát. Utolsó kérdés Zsófitól, és akkor elengedjük. És megyünk Bodajkra, persze. Ezek után muszáj
menni. Igazából erről is szólna pontosan az utolsó kérdés. Tamás atya, van-e olyan információ, ami hivatalosan már megosztható a szeptember 13-ai esemény kapcsán, mert nálunk is nagyon-nagyon sokan érdeklődnek, hogy szervezünk ez a rándoklatot. Nagy tervek vannak természetesen, buszos, gyalogos és mindenféle vonalon, de ha tudna mondani bármit, ami egyelőre hivatalos sarokpont.
Köszönöm ezt a finom megközelítését a kérdésnek. Annyit kívánok kérek, az Egyházmegyei Hivatal a jelenleg egyeztetés alatt áll, hogy egyébként egyházmegyeileg is központi, fontos búcsút hogyan tudjuk megtartani. Mi azon vagyunk, és azt szeretnénk, hogy ez a búcsú a jogszabályok betartása mellett megtartható legyen. Mi most azt tervezzük, 12-13-ai héten, hiszen a szombati nap is egy nagyon fontos esti az éjszakai vérasztással, misékkel, keresztúttal, hogy sok szentmisét szeretnénk tartani, nem egy nagyot, amire várunk mindenkit, hanem sok szentmisét, és egy szentmisére a jogszabályoknak betartva 500 embert engednénk be, mert egyébként a nagymisén valamikor 2-3 ezer ember is egyszerre itt van, és nyilván azt nem tehetjük meg, ha szabad téren van, hanem hogy ezt a szentmisét így megtartjuk. Most azt szeretnénk, hogy szombat este és vasárnap is vagyunk sokan atyák, meg tudunk is meghívni atyákat, sorba tartanánk a szentmiséket is, azt kérjük az arándokoktól, hogy ez a hétvége szóljon Bodajkról, mindenki találja meg a magának megfelelő időpontot, akár délutáni, amikor egy kicsit talán nyilván kevesebben vannak, vagy a reggeli órákat, amikor el tud jönni, elcsöndesedni, egy kicsit sétálni, gyönyörködni és imádságba merülni. Nyilván, hogyha azt látjuk szeptember elején, hogy még rosszabb lesz a helyzet, vagy a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, akkor még jobban leredukálódik inkább egy helyi szentmisévé, vagy búcsúi hangulattá. Azt már most látom, hogy sajnos a település nem szervez erre a hétvégre semmilyen szokásos dolgot, de mondjuk bizonyos értelemben örülök is neki, mert a diszkó meg ezek a inglispirek nem annyira hiányoznak nekünk. Úgyhogy annyi türelmet kérnék, hogy egyrészt a Facebook oldalon keresztül, a Bodajki Kegyhely Facebook oldalán, amit szoktunk feltölteni, anyagot küldeni, részint pedig a honlapunkon keresztül, meg hát remélem a Mária Rádión keresztül is, és más katolikus médián keresztül is augusztus végén szeretnénk hivatalosan meghirdetni. Úgyhogy most jelenleg az egyeztetés van, de a naptárba fel lehet írni, hogy a 12-13-ai hétvégén Bodajkra a szentmiség sorozatába valószínűleg várjuk az ide érkezőket, akár gyalogosan, vagy más módon, vagy szeretettel.
Tamás atya, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok információt és a rendelkezésre állást, és engedje meg, hogy az arándokok nevében ezúton is hálánkat fejezzük ki a mindig hatalmas szeretetért, amért, ahogy fogadnak minket Bodajkon, úgyhogy Isten áldja meg önöket ezért,
hát köszönjük szépen,
mert mindig hatalmas élmény.
Mi is köszönjük az önök munkáját, jó Isten áldja meg azt a rádióban végzett szeretett munkát, amit kapunk, úgyhogy viszont is szeretnék imádságot ajánlani és kínálni.
Köszönjük szépen, és még annyit kérnénk Tamás atyától, hogy amíg megy a zene, kérjük, hogy maradjon vonalban. Köszönjük.
Igen. És a zene pedig Tamás atya kérésére Bach muzsika lesz.
Köszönöm, köszönjük. Thank you.
Bach muzsikát hallgattunk, de hát nem tudom, Tamás atya mennyit hallott ebből, vagy Zsófi még beszélgetett vele telefonon, remélem, hogy azért valamennyi még átszűrődik.
Megragadtuk az alkalmat, bocsánat.
Megragadtuk az alkalmat. Nagyszerű, nagyon sok izgalmas dolgot tudtunk meg. Én csak úgy véletlenül rákérdeztem, hogy találtak-e valamit úgy visszamenőleg a középkori részről, de nagyon sok mindent. Ezek szerint, ami gondolom majd az épülő vagy kialakítandó múzeumnak szintén a része lesz, ezzel a feltárt új oltárral és az egyéb izgalmas részekkel. Zsófi, folytatjuk Bodajkal, vagy most elmenjünk egy kicsit más útvonalakra?
Csak még annyit kapcsoljunk vissza Bodajk tekintetében, hogy Tamás atya is említette, a Mária út ugye érinti Bodajkot, mindig is érintette a főútvonala. Nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nagyon meleg érzés, hogy egy ilyen csodálatos Kecskehely, ahol mi mindig szervezzük az zarándoklatokat, mindig áthaladunk, vagy a Három Szent Kút zarándoklat keretében mindig megérkezünk Bodajkra. Tényleg most egy hatalmas munka folyik ott, én személyesen is most többször kint voltam, és nagyon-nagyon látványos a Kecskehely megújulása, úgyhogy ezúton is sok szeretettel hívunk mindenkit, mert szervezzük az zarándoklatokat, és bízunk benne, hogy a Jóisten kegyelméből ez a járványhelyzet majd csak egy kicsit megjavul, és lehetőséget biztosít arra, hogy többen elmenjünk, és ott legyünk együtt, és együtt zarándokoljunk be Bodajkra, bízunk benne, és akkor reméljük, hogy egy újabb csodálatos élménnyel fog így a zarándoklat gazdagodni azzal, hogy tényleg egy hatalmas és gyönyörű Kecskehely fogja érinteni innentől a Mária utat. Három Szent Kút zarándoklat lesz még idén többször is, és ahogy említettem, és még természetesen Tamás atyával is szorosan egyeztetve, tervezünk gyalogos zarándoklatot is indítani a bodajki Kecskehely avatására. Székesfehérvár felől biztosan lesz egy gyalogos zarándoklat, de lesz buszos zarándoklat is, Éva, ha én ezt jól tudom.
Igen, ezt nagyon jól tudod, de most ezt úgy hirdettük meg, hogy különleges alkalom, különleges zarándoklat. És az lesz benne szerintem különleges, vagy egy ilyen kísérleti része a dolognak, hogy busszal megyünk, és aztán utána, akinek van kedve, ereje, energiája, és elég vagány, az becsatlakozhat egy befutó zarándok csoport mellé, és az utolsó 5 kilométeres szakaszt egy-egy része a csapatnak gyalog teheti majd meg, egy keresztaljába egyesülnek, és úgy érkeznek majd meg csoportosan, úgyhogy különleges alkalomra különleges zarándoklattal készülünk, tehát az alap az, hogy busszal megyünk, és aztán 5 kilométer a bevállalósoknak majd lehetséges lesz gyalog. Szeptember 13-a, ugye most ez az elvi dátum, bízunk benne, hogy az elv az aztán átültetődik a gyakorlatba is. Hát ima.
Így legyen. Ez
mindenképpen kérjük az imákat, és mi magunk is azt teszünk, és hát imádkozunk Tamás atyáért, és az összes ott lévő 5 atyáért, hogy győzzék ezt a 16 falut, meg a renoválást, meg a Covid elleni harcot, és minden a helyén legyen. Ez volt akkor tehát Bodajk, és akkor egy úton?
És akkor beszéljünk a most szombati nagyon nagy eseményünkről. Ugye most már 6. vagy 7. alkalommal rendezik meg a teljes Mária úton, az egy úton nemzetközi zarándoknapot. Idén egy kicsit másképp, hát minden másképp zajlik idén. Ausztriában egy kicsit szűkebb körben sajnos nem lehet olyan nagyon létszám tekintetében meghirdetni a zarándoklatokat, úgyhogy szűk csoportok fognak csak tudni elindulni. Felvidéken is elindítik a kedves testvérek a zarándoklatokat, ott kicsit lazább a helyzet, úgyhogy ott bízunk benne, hogy minél többen fognak csatlakozni. Ami viszont az idei évben más, mint ahogy az előző években szokott lenni, sajnos Székely testvérek az ottani szigorú szabályok miatt nem tudják megszervezni a tényleges formájában az egyúton nemzetközi zarándoknapot, de kitaláltak egy nagyon-nagyon szép dolgot. Mégpedig egy 9-et mondanak az egyúton zarándoknapért és a résztvevőkért, szervezőkért. Ez már el is indult. A Mária út Facebook oldalán megtalálhatóak az napi imádságok és az elmondott gondolatok. Hívunk mindenkit, hogy készüljünk így együtt az egyútonra, lélekben és igazi közösségben. Bár ténylegesen most nem lehetünk együtt, nem tudnak elindulni az zarándoklatok, de azt hiszem, hogy ez is egy annyira jelképes és szép dolog az összetartozásra, hogy ne engedjük ezt el. Úgyhogy hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon be ebbe a 9-be, imádkozzuk együtt, készüljünk lélekben, és a világ testi-lelki egészségéért így is tudunk tenni. Aki pedig megteheti, várjuk sok szeretettel a sok-sok szép magyar szakaszra. elindulnak a zarándoklatok, természetesen lesz kerékpáros szakasz, lesz vízi szakasz, lesz kifejezetten családokra tervezett rövid szakasz itt Budapesten, Makosmáriánál, ahová kifejezetten a családokat hívjuk, mert nagyon rövid szakasz, de annál szebb lelki programmal készülnek a szervezők. Lesz olyan szakasz, ahol egy fa ültetésével szeretnék megkoronázni a zarándoklatot. Ez is egy jelképe annak, hogy hogyan próbáljuk a világunkat óvni a Jóisten kegyelméből. Lesz olyan szakasz, ahol novella versenyt hirdettek gyerekeknek, és reméljük, hogy nagyon-nagyon szép művek fognak beérkezni, és augusztus 15-én a mise után kerül majd kihirdetése kulcson a versenyműveknek az eredménye. Szóval nagyon-nagyon színes és szép programmal készülünk, de azt gondoljuk, hogy talán még fontosabb az, hogy ennyien érdeklődnek ez iránt, ennyien próbálnak egy kitörési pontot találni az elmúlt időszakból. Az önkéntesek munkája elképesztő, ma is hajnaltól kezdve tényleg késő estig megy a munka, megy a szolgálat, tényleg nagy közösségben igyekszünk méltón felkészülni erre az zarándoknapra, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki sok szeretettel fog tudni csatlakozni, és akkor Éva egy kicsit beszélj arról, hogy lesz egy különleges szakasz, ugye lesz egy buszos verziója is most az egyútonnak.
Igen, itt említetted, hogy hát most van az a szlogán, hogy újra gondolva. Hát mi nekünk ezt az egyútont most nagyon újra kellett gondolni, de a buszos szakasz az megmaradt olyan, mint amilyen tavaly is volt, egy kétnapos zarándoklat, és majdhogy nem az az irány, ahol tavaly is voltunk, hiszen a mostani zarándoklatunk Veszprém Csehi-Mincent Vasvár, és aztán Vasváron a Domonkos emlékek megtekintése után este 6 órától, 18 órától Szentmise, ünnepi záró Szentmise, amit aztán Valsi Balázs atya fog celebrálni. Szentmise után pedig megyünk már Sümegre, ahol vacsora szállásunk lesz a Ferences Kolostorban, és a másnap lesz az a faültetés, szerintem arra gondoltál. Másnap Sümegen város nézünk, a Tapolcán egy kicsikét, és aztán irány Taljándörögdön megnézzük az ottani romakot, a plébániát, és Illés Sándor atya megengedte, és rendelkezésünkre bocsátja a faültetéshez szükséges összes kelléket és helyet, és azt írta nekem, olyan aranyos volt, hogy jöjjenek, ültessenek a plébánia udvarán, úgy sincs még Mária utas fa. Úgyhogy ültet, ezt az elnevezést ezt ő adta, hogy úgy sincs még Mária utas fa, hát lesz egy Mária utas fa, amit Taljándörögdön a plébánia kertben fogunk elültetni. Taljándörögdről aztán kisé fáradtan a faültetés után és a látványosságok megtekintése után Nagyvázsony, és aztán irány haza. Hogy Almádiba hogy jutunk el, azt még nem tudom, hogy arra felé megyünk, vagy Veszprém felé, és csak mesélni fogunk Almádiba. Az időtől tesszük függővel, mert nagyon meleg van, nagyon sűrű a program, ahogy az idő megengedi. Tehát mi a buszos részt nem gondoltuk újra, csak annyiban, hogy mit tudnánk újat mutatni, viszont a gyalogos szakasznál nagyon sok mindent kellett újra gondolnotok, hogy ki hogy tud becsatlakozni. Van-e olyan új útvonal, amit meg kéne, hogy említsünk ezért, azért, amazért?
Van új útvonala is természetesen az egyúton szakaszának, például Mátraverebélyre indul egy új kétnapos szakasz, ami eddig még nem volt. De hát ezt is a Jóisten egy picit átírta, mert ugye Erdő Péter vasárnap tartott volna nagy búcsús misét Mátraverebély-Szentkúton, ami azóta sajnos lemondásra került. Ettől függetlenül a gyalogos zarándoklat el fog indulni és el fog menni. Nagyon nagy boldogság, hogy mind a szervezők, mind a résztvevők egyértelműen mondták, hogy a zarándoklat miatt is szeretnének eljönni. Természetesen Bíbor úr miatt is, de a zarándoklat élményét nem akarják elengedni, úgyhogy meg lesz tartva az a gyalogos szakasz is, és majd a sima vasárnapi misére fog megérkezni, de azt gondolom, hogy ez tényleg a kétnaposságával egy igazi kuriózuma lesz az egyútonnak. Nagyon-nagyon kétlelkes hölgy szervezi nagyon nagy szeretettel. Aki érdeklődik még a zarándoklat iránt, és a többi szakasz részletes információi iránt, az egyúton.máriaút.hu honlapon tud érdeklődni, illetőleg természetesen a Mária út Facebook oldalán folyamatosan kerülnek föl a legfrissebb információk, mert sajnos most tényleg percről percre változik minden, úgyhogy hívunk minden érdeklődőt, hogy aki szeretne csatlakozni, feltétlenül kövesse a Facebook oldalát a Mária útnak, vagy a honlapját. És akkor még egy szó erejéig kanyarodjunk el egy következő zarándok programunkra, augusztus 19-én Szentendre és Visegrád között szervezünk egy bűnbánati zarándoklatot Böjte Csaba testvér vezetésével. Reménykedünk, hisszük és nagyon várjuk Böjte Csaba testvért erre a zarándoklatra. Ha jó Isten megkegyelmez, akkor reméljük, hogy ténylegesen itt lesz velünk. A zarándoklatot mindenképpen megtartjuk. Hívunk mindenkit sok szeretettel, azt gondoljuk, hogy az elmúlt időszak is hozott nagyon-nagyon sok olyan dolgot, ami feldolgozásra várhat, ami esetleg elmélyülésre várhat, amiben azt gondoljuk, hogy hibáztunk, át kéne gondolnunk. Most ezen az arándoklaton lehetőségünk van arra, hogy végig gondoljuk, hogy mi magunk mit hibáztunk, és esetleg bűnbocsánatot nyerjünk érte. Hívunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Az arándoklat részletes programja a Mária út honlapján található, szintén a Facebookon folyamatosan megosztjuk a legfrissebb híreket. 10 órakor fogunk indulni Szentendre és Skanzen előtti parkolóból, majd Visegrád, Pilisszentlászlón keresztül fogunk Visegrádra beérkezni, ami meg még különlegessége, hogy most nem Visegrádon a templomban lesz a zárómise, hanem Visegrád előtt még az erdőben fogunk egy záró szentmisét tartani, és onnan fogunk együtt, de már kicsit lazábban bevonulni Visegrádra. Természetesen ez is a mostani szükséghelyzet miatt adódik. Éva?
Hát 2 percünk maradt, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy azt mondjuk a hallgatóknak, hogy mi mindent megtettünk, hogy kedvet kapjanak és elzarándokoljanak, ha mégsem, és augusztus 15-én szeretnének ismét velünk találkozni így a rádió hullámhosszán, akkor reggel 7-től az egyúton zarándoknak tematikája mentén, tematikus nap, Galgó Cíné Szabó Zsófiával.
És Perccel Évával. És ami nagy öröm, hogy a Kossuth Rádió és az M1 is fog beszámolni az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapról. Holnap reggel lesz élőműsor, valamint Kossuth Rádió szombaton szintén élőműsorban fog jelentkezni az Egyútonnal.
És akkor most már tényleg csak az elköszönés a zene. Göncő Szaponsnak nagyon szépen köszönjük a segítségét, mi pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus.